Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 213. dicséretünket énekeljük. 213. A 213. énekünket rövid versei vannak, azért mertem ilyen sokat választani. Az első 13 versével énekeljük. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged megkereshetünk ma este is. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk igéd által a lelkedből, és add, hogy megérthessük a te igédet, szavadat. Könyörülj rajtunk, hogy el tudjunk szakadni a világi dolgoktól, amik betöltenek bennünket. Segíts letenni, most félretenni ezeket nekünk, és segíts egyedül reát figyelnünk, aki megváltunk, vagy aki urunk vagy, és aki szólni akarsz hozzánk, és készíteni akarsz lelkeddel az úrvacsorára és az ünnepre. Hadd engedjünk szabad kezet neked a szívünkbe, gondolatainkba, érzéseinkbe, életünkbe. Kérünk, szólj hozzánk, áld meg, szenteld meg ma esténket is. Amen. János evangéliumának 16. részéből olvasom a 8. verset. János evangélium a 16. részéből a 8. vers így szól hozzánk. És mikor az eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Pünkösd ünnepére, illetve úrvacsorára készülődve bűnbánati alkalmaink lévén tegnap belefogtunk a Szentléleknek a bűnnel kapcsolatos munkájának a taglalásába, és láttuk azt, hogy ő az, aki rávezet minket a bűn miben létére, ami nem más, mint Isten törvényének a megszegése, és így az Isten ellen való lázadásunknak a kézzel foghatóvá válása. A Szentlélek azonban rávezet minket a bűneinknek a személyességére is, valamint harmadszor mérhetetlen sokaságára is. Sőt, láttuk, hogy a Szentlélek az, aki kimutatja a szívünkben, hogy a bűneink zsoldja a halál. És végül azzal szembesülhettünk, hogy a Szentlélek munkája révén a szívünkben a bűnnek a bűnössége válik, a bűnnek a súlya válik nyomasztóvá. És ezek által is már sarkal bennünket az Isten lelke, hogy valóban keressük Jézust, és a benne rejlő bűnbocsánatot, igazságot és örök életet. Na, innen folytatjuk ma a gondolatmenetünket azzal, hogy a bűnkérdéssel a kapcsolatban a Szentlélek előbb-utóbb Jézusra tereli a gondolatainkat, és így módon, rendkívüli módon elmélyíti a bűnről, sőt a bűneinkről való gondolatainkat is, és így segít még inkább az Úr Jézusba vetett élő hitre. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem vizsgáljuk meg szépen, hogy először is a Szentlélek az Úr Jézushoz terel bennünket, és megerősíti bennünk Jézusnak a törvény értelmezését. Tegnap azt mondtam, hogy az Isten törvénye, ugye a 10 parancsolat kőtáblái, azok, amik tükrözik Isten szent jellemét, és kifejezik azt, hogy ha valaki ővele kapcsolatba akar lenni, harmonikus, békés kapcsolatba akar lenni, akkor ő attól az embertől mit vár, mit kíván. Tudnélik azt, hogy ezt a 10 parancsolatot tökéletesen tartsa be. Aki nem tartja be tökéletesen, az Istennel diszharmóniába kerül. Isten megharagszik rá, nem fogadja el az ilyen embert, sőt, megbünteti. Azt is mondtam, hogy a Szentlélek a törvényt használja fel a bűneink, illetve a bűnösségünk leleplezésére, és bele kell néznünk ebbe a tükörbe, hogy mit kíván tőlünk Isten. Sorra kell vegyük a 10 parancsolatot, és meg kell kérdezzük magunkat, hogy betartottam-e ezt. Isten volt első a szívemben? Imádtam hamis bálványt, mindig szentül emlegettem az ő nevét, megszenteltem az ő napját, tiszteltem az én szüleimet, öltem, paráználkodtam, loptam, hazudtam, elkívántam, ami a fele barátomé. Meg kell kérdezgetni ezeket magunktól szép sorjába. De hogy mi az, amit Isten még mélyebben és valójában kíván tőlünk a törvényből, vagy a törvényben, azt az Úr Jézus törvény magyarázatából értjük meg. Még világosabban onnan értjük meg. Mert ő az, aki az Isten törvényének az értelmét, például a hegyi beszédben is, még mélyebben kifejtette, és elmondta, hogy tulajdonképpen Isten mit parancsol és mit tilt a kőtáblákon. Például a Máté evangélium 5. rész 21. versében idézi a ne ő parancsolatot, és hozzáfűzi, hogy az első olvasáson, vagy az első olvasásra nyilvánvaló értelmen túl még mit is jelent ez a parancsolat. És elmondta, hogyha valakire ezt vagy azt a szót mondja, és csúfolja az Isten képmását, az embert bolondnak, meg egyebeknek nevezi, akkor már is megszegte ezt a parancsolatot. Már is ölt. Nem szúrta bele a kés senkibe, de már is ölt. Aztán ugyanott ugye kifejti a következőkbe a Máté evangélium 5. rész 27. verstől, hogy mit értsünk a ne paráznák, hogy parancsolaton. Ennek is van egy első olvasásra nyilvánvaló értelme, de nem gondolnánk azt, amiről Jézus beszél, hogy tudnélik, ha valaki parázna vágyjal tekint egy másik nőre vagy férfire, az paráználkodott már a szívébe, és már is megszegte ezt a törvényt. Tehát Jézus tanította azt, hogy az Isten a törvényben tulajdonképpen és mély lelki értelemben mit kíván tőlünk, illetve mitől tilt el tőlünk, bennünket. Tette az Úr Jézus ezt azért, mert a farizeusok és az írástudók úgy értették a törvényt, hogy aztán azt képesek voltak betartani. Nem is látták magukat bűnösnek, mert ők azt mondták, hát mi nem öltünk meg késsel soha senkit, meg nem törtünk házasságot, vagyis nem vagyunk paráznák, mi igazak vagyunk az Isten előtt, mi nem követtünk el bűnt, mi nem vagyunk bűnösök. Nem mondta nekik Jézus. Ezt csak azért mondhatjátok, és mert nem értelmezitek helyesen a törvényt. Ti, akik piszok büszkék vagytok arra, hogy milyen helyesen értelmezitek, nem értelmezitek elég mélyen az Istennek a törvényét. A ti igazságotok, mondta a tanítványoknak, ha nem több a farizeusok és írástudók igazságánál, akkor nem fogtok bemenni a mennyek országába. Ha ti is úgy értelmezitek a törvényt, ahogy ők, akkor kimaradtok a mennyek országából. Lehet, hogy a magatok szemébe igazak lesztek, de Isten szemébe nem lesztek. Mert a törvényt így kell értelmezni, hogy én tanítom nektek. Előfordult testvérek, hogy mi is végig szaladunk így a 10 parancsolat, utána eljutunk oda, ahol a farizeusok meg az írástudók, hogy hip-hop, hát miért ezt betartottam, nem is vagyok én a rossz gyerek. Csak hogyha éppen Jézus írás értelmezését követjük, akkor már mindjárt az 10 parancsolatot nem tudjuk úgy értelmezni, hogy ne tegyen minket bűnös emberré. Ha Jézus írás értelmezése szerint fogjuk fel a törvényt, akkor bizony a saját magunkat el kell ítélni. Bűnösnek kell ítélni. Tehát a Szentlélekről beszélünk, és azt mondom, hogy ő az, aki tulajdonképpen megnyitja a fülünket az Úr Jézus törvény magyarázatának a befogadására. És ha azt befogadjuk, akkor rájövünk arra, hogy hát ha Jézus jól értelmezte a törvényt, akkor nekünk egy szemernyi igazságunk nincs az Isten előtt, csak a bűneink vannak. Nincs egyebünk, csak a bűneink, hogy tegnap idéztem Luthertől, és így aztán biztos, hogy nem mehetünk be az Isten országába, hanem kimaradunk abból, és el fogunk kárhozni. Sőt, testvérek, ha Jézus törvény magyarázatát elfogadjuk a Szentlélek munkája révén, és belátjuk, muszájból belátjuk, hogy nekünk bűneink vannak, akkor egyszer csak, és még egy picit töprengünk erről, akkor rájövünk arra, hogy itt nem is csak bűneink vannak. Nekünk nem csak bűneink vannak. A Jézus törvény értelmezését hallva, testvérek, nem csak odáig jutunk el, hogy vannak egyes tetteim, meg egyes szavaim, amik bűnösek az Isten előtt, sőt, már szívem egyes rezdülései és vágyai is bűnösek Isten előtt, és ezek csak tovább szaporítják az amúgy is meglévő elég nagy számú bűneimet, hanem lassanként, testvérek, kezdem felfogni, és kezdjük felfogni a még ennél is tragikusabb valóságot. Nevezetesen azt, hogy a szívem, vagyis én magam alapvetően gonosz ember vagyok. Bűnös ember vagyok. Például a szívemben támadó gyilkos gondolatok, nem öltem meg senkit késsel, a gondolatok, amik már bűnösek, azok miért támadtak ott bennem? Azért, mert a szívem ezt termeli magából. Erre képes. Gonosz gondolatokat terem. Erre képes. Igen, megértem, hogy a parázna gondolatok is bűnök az Istenben, de miért támadnak azok a parázna gondolatok a szívemben? Azért, mert a szívem parázna. Mert a szívem romlott. Most bűnös. Sajnos én vagyok, ahogy vagyok, én, a szívem, a lelkem, alapvetően gonosz vagyok. Nincs bennem egy igaz folt sem. Ahogy mondja Ézsaiás, nincs a testben épség. Akárhova nézek, tegnap mondtam ezt, hogy az eszem, a vágyaim, az érzéseim, az akaratom, én magam alapvető problémával küszködök, a vérembe van a bűn, hogy így mondjam. A természetembe van a bűn. Ha Jézus törvény magyarázatát a lélek által elfogadom, ismétlem, nem csak azt fogom megérteni, hogy a külsődleges szavaim, meg tetteim, esetleg amiket mások is látnak vagy hallanak bűnösök, hanem megértem azt is, hogy még ami nem lesz szóvá és tetté, hanem csak ott belül marad, már az is bűn az Isten szemébe, sőt, még ennél mélyebben értem meg, hogy az az egész nyomorúság, ami belőlem vagy kijön, vagy nem jön, az a szívem romlottsága, az az én velem született eredendő bűnöm, ugye így mondjuk ezt. Nincs bennem semmi épség. Mit segít ezen a helyzeten? Mit segít rajtam, hogyha látszólag, ha formálisan sikerül egyszer-egyszer esetleg igazat mondanom, vagy tisztelettel viszonyulnom a szüleimhez, vagy nem káromolnom az Istent? Az ég egy világon semmit nem segít a szívem nyomorúságán. Amit Jézus egy másik alkalommal úgy írt le Máté evangéliumában, hogy a szívből származnak, és felsorolta, hogy micsoda. A szív maga gonosz. Az az igazság, hogy annyira gonosz, testvérek, hogy javíthatatlan. Javíthatatlan. Ki kéne vágni? Most így mondom idézőjelbe téve, mert valamelyik nap neki fogtam itt egy fát megtisztítani a gombától. Mert mondta Kati, hogy az egy gombabetegség rajta. Ilyen dudorok vannak a szegény almafá mindenfelé. És azt javasolta, hogy egy ilyen kis metszőkéssel vágjam le róla ezeket a kis gombás kinövéseket. Na, elkezdtem vágni. Vágom. Még mindig rossz. Na, nem jó ez. Hát végül fűrész. Elő a fűrész. Gyikicselem, fűrészelgetem. Még mindig rossz. Már végül lehoztam a motoros fűrészt. Szegény fát úgy megcsonkítottam, hogy nem igaz. De még amikor a fűrésszel vágtam le, még ott is látszik, hogy ott honnan jön az a romlás. Honnan jön az a nyavajás gomba. Hogy mondtad, hogy a nyaláb, hogy milyen edénynyalábok, igen. Hogy az edénynyalábokba jön fel a gomba. Vagyis a fába, ezen már csak úgy lehet segíteni, ahogy utána megbeszéltük, hogy kivágjuk a fát. Vagy hát próbáljuk így valahogy majd orvosolgatni, az vagy lesz vele valami, vagy nem. De az jutott eszembe, hogy milyen jó képe ez most a bennünk lakozó bűnnek, mert az is ott van, és nem segíthet rajtunk semmi, csak ha meghalunk, testvérek. Ez a nagy helyzet. A mi romlottságunk, az minden értelmet felülhaladó. Ezért jó, hogy a kegyelem is minden értelmet felülhaladó, de a romlottságunk is az. És hogy jutottunk el ide? Úgy, hogy a Szentlélek elkezd bennem dolgozni, bennetek dolgozni, és megérteti velünk, hogy Jézus törvénymagyarázatát, hát nem csak megértsük, el is fogadjuk, és levonjuk az abból eredő, igen szomorú, és ránk nézve igen gyászos következtetéseket. A Szentlélek, testvérek, megerősíti bennünk, hogy Jézus értelmezte jól a törvényt. És neki igaza van, és éppen ezért én egy talpig romlott ember vagyok, sőt, velőmig romlott ember vagyok tulajdonképpen. De lépek tovább, mert a Szentlélek az Úr Jézusban megláttatja velünk a tökéletességet is. Tudnélik, azt a tökéletességet, amit Isten törvénye kívánna tőlünk. Nem csak a törvény felfogását hitelesíti előttünk, hanem, hát ezzel egyébként halálos csapást mér a büszkeségünkre, hanem a Szentlélek megláttatja velünk Jézust úgy, mint akiben szemlélhetjük, hogy milyen az, amikor valaki betartja az Isten törvényét. Olvassuk a Bibliában Jézusnak az életét, és szembesülünk mindenhol a tökéletességével. Ő a megtestesült törvény. Abban az értelemben is, hogy ő a szavaiban, meg a cselekedeteiben teljesen betartotta, 100%-ig betartotta. Tehát amit mások láttak rajta, vagy hallottak tőle, ott azokban a szavakban és tettekben semmi bűn nem volt, semmi tisztátalanság nem volt. Sőt, hogyha bele pillantathatnánk Jézusnak a lelkébe, és a tettek meg a szavak azok egyébként arról árulkodnak, hogy mi van valakinek a lelkébe, mivel Jézusnak a szava és a tettei bűntelenek voltak, ezek már azok is önmagába erről árulkodnak, hogy Jézusnak a szívébe se voltak bűnös óhajok, sóhajok, kívánságok és vágyak. De ha ezt a tetteitől, szavaitól függetlenül szemlélhetnénk, ha nekünk lenne olyan szemünk, hogy bepillantunk az Úr Jézusnak a szívébe és a lelkébe, ott semmi más nem láttunk volna, mint tisztaságot, szentséget. Ott egyetlen egy bűnös rezdülés nem volt. Semmi. Ő tökéletes volt. És miért volt ott belül is tökéletes a kívánságainak a szintjén? Azért, mert a szíve tökéletes volt. Mert ő maga volt abszolút bűntelen. Abszolút bűntelen. Nem csak, hogy nem követett el bűnt, vagy bűnöket, hanem benne nem volt bűn. Abszolút makulátlan volt. A zsidókhoz írt levélben többször is olvassuk, hogy az Isten rendelte az ártatlan fiút, engesztelő áldozatul. Vagy olvasunk, többször is olvasunk a bűntelenségéről, az Isten előtti abszolút makulátlanságáról. Benne nem csinált bűnt, benne nem is volt egy bűnös rezdülése, benne egyáltalán a szív is abszolút tiszta volt. Ezért a sátán nem talált benne kapaszkodót. Jézus mondja, hogy jön már a világ fejedelme, de nincs bennem semmije. Nincs bennem semmi, amiben a sátán belekapaszkodhatna. Bennünk van, mert ha még a sátán is elkezd minket lelkesíteni valami nagy bűnre, akkor aztán készek vagyunk. Nagyon is fogékonyak vagyunk a sátánnak is a kísértés. De Jézus az hiába jött a pusztába, meg utána egész életébe, vagy még a kereszten is, nem tudta megfogni egyszerűen, nem talált rajta fogást, mert nem volt benne semmi bűn. Még emberek se tudták bűnnel vádolni Jézust. Egész megdöbbentő, testvérek. Ugye azzal vádolták a farizeusok meg az írástudók, hogy Isten kárnuló, mert ember létére Istenné teszi magát. Ezért halálbüntetésre méltó. De Jézust ezzel lehetett vádolni, csak hogy ő tényleg Isten fia volt, és amikor ezt mondta, akkor nem hazudott, hanem az igazságot mondta. Őt nem tudtak már mást mondani ellene. Csak ezt az egyet. Miért akartok megölni? Mert te ember létedre Istenét. Hát az vagyok. Az igazat mondom nektek, csak nem hisztek nekem. Más nem is tudtak rá mondani. Pedig nagyítóval nézték, hogy így a szombatot betartja, nem tartja. Hát, megmagyarázta nekik, hogy mérzethetnek a tanítványaim kalászt ilyenkor. Ja, tényleg. Egyszerűen nem. Semmi. Jézusban a sátán, az emberek, de még az atya se talál, testvérek, ha mindennek a tetejét nézzük, még az atya is ránézett Jézusra, és azt mondta, hogy gyönyörködöm benne. Mert nincs benne bűn. Ezért gyönyörködött benne, mert ő az, aki tökéletesen az én törvényemmel összhangban áll, ugye? És abszolút harmóniában van velem. Ezért gyönyörködöm benne. Az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Így láttatja őt, testvérek, velünk a Szentlélek. Így kezdjük ezt fölfogni, hogy Jézus kicsoda, micsoda, milyen volt ő. És mihelyest itt látjuk őt ilyennek, egyszer csak meglátjuk magunkat megint. Értitek? Meglátjuk magunkat a Szentlélek által, és kiderül, hogy ő úgy, ahogy van. Egyetlen szót nem kell hozzánk szólnia. Úgy, ahogy csak, hogy van.
bennünket azonnal bűnössé, sőt, tökéletesen romlottá és büntetésre, kárhozatra méltóvá nyilvánít. Kivétel nélkül minnyájunkat. Úgy, ahogy nem szólt semmit. Itt megjelenne, nem szólna Jézus semmit, értitek? Semmit, egy szót se, csak itt állna. Ha a Szentlélek által látnánk, hogy ő az, mindenki leborulna a székre, meg a szék alá, meg itt fetrengene, hogy én, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, mert már csak a jelenlétébe is az ember a szentségtelenségnek a súlyát megérzi. Ez az, amiről tegnap beszéltem, hogy Péter a hajóba. Hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert nem is csak arról van szó, itt ugye bűnös ember vagyok. Ez, értitek, ez nem azt jelenti, nem azt érezte meg Péter, meg mi se azt érezzük meg, hogy vannak bűneim. Nem azt mondják ezek az emberek. A vámszedő a templomban nem azért imádkozik, hogy van pár bűnöm, bocsáss meg Istenem, hanem ő is azt mondja, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Ez amikor azt mondják a Bibliában Péter, vagy az a vámszedő, hogy bűnös vagyok, akkor nem azt mondja, hogy van egy pár ilyen szóbeli tett bűnöm, meg ilyen gondolatbeli bűnöm, meg kívánságbeli bűnöm, aztán, de van egyébként egy csomó erényem is, de hát ezeket a bocsánatos dolgokat, ezeket, vagy ne haragudj már ezért, bocsáss meg. Nem ezt mondják. Az, hogy én bűnös ember vagyok, az azt jelenti, hogy a velőmig rothat ember vagyok, mint a fa, hogy a nyalábjaimban ott van a bűn tulajdonképpen, edény nyalábjaimban. Hát egyszerűen, amikor mi itt énekelgetünk, itt ugye, gondoljatok ebbe bele, itt énekelgetünk úrvacsoraosztás közben is. Én hamisság, bűn vagyok, te igazságír. Ezt úgy rezzenéstelen arccal elénekeljük. Tényleg így gondoljuk? Te így gondolod? Én így gondolom? Én hamisság, bűn vagyok. Te igazságír, gondolom. De én ez? Nagyon nagy pofont kapunk, ha így az Úr Jézusnak a szentségét megvilágítja előttünk a Szentlélek, és mi odaállunk ebbe a fénybe. Mert azonnal össze kell, hogy törjen mindenféle beképzeltségünk, meg dicsekvésünk, kell tennünk arról, hogy mi így egy lapon emlegetjük magunkat, és az, Jézussal, és azt gondoljuk, hogy mi méltók vagyunk ő hozzá. Hát abszolút nem vagyunk hozzá méltók. Nem állunk egy szinten vele. És annyira örülhetünk, testvérek, amikor a Szentlélek így fölemeli előttünk Jézusnak a tökéletességét, mert megadja nekünk végre azt a viszonyítási pontot, aki által lemérhetjük, hogy mi kik vagyunk. Mert egyébként azt szoktuk csinálni, hogy hát, Bandi, én jobb vagyok, mint te. Vagy Zoli, hát én azért jobb vagyok, mint te. És így egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, ugye, hogy hát én azért jobb vagyok, mint a feleségem jobb, mint én. Mindenki így talál magának valakit, aki ez így viszonyítgatja magát, akinél ő jobb, szerinte. De amikor ott áll Jézus, akkor melyikünk tud ilyet mondani? Egyikünk se. Ott mindenki csak úgy áll, hogy nem vagyok jobb én se a másiknál. Mert megkaptuk végre a valódi viszonyítási pontot, aki megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk, meg milyenek vagyunk valójában. És halálos csapást mér, újrólag mondom, a büszkeségünkre. Na, a Szentlélek munkájáról beszélünk, testvérek. Értitek ezt, hogy megvilágítja előttünk Jézus törvénymagyarázatát, és hát akkor nekünk már ott kezdünk kinyúlni. Aztán utána fölragyogtatja előttünk a Szentlélek, úgy a mi lelki szemeink előtt, a szívünkbe, a lelkünkbe, fölragyogtatja előttünk Jézus tökéletességét, és ott állunk, akkor még mélyebbre süllyedünk a mocsárba. Aztán a harmadik dolog, testvérek, hogy a Szentlélek Jézusba láttatja meg velünk a bűneinket, pontosan a keresztre feszített Jézusba láttatja meg velünk a bűneinket, és itt már nagy előrelépést tudunk tenni. Ugye azt olvassuk a Bibliában, Péter apostol írja az első levél második rész 21. versében, hogy Jézus maga vitte fel bűneinket testében a fára. 1 Péter 2.21, vagy 24, bocsánat, nem láttam jól. Tehát a Szentlélek, testvérek, azt kezdi el velünk érzékeltetni, hogy Jézus, amikor ott volt a keresztfán, ugye visszaemlékezünk rá, mi nem láthatjuk a testi szemünket, de visszaemlékezünk rá, mert itt van előttünk a Bibliában, És a Szentlélek elvégzi bennünk, hogy a mi nyomorult bűneinket ne a szívünkben és az életünkbe keressük és találjuk meg pusztán, hanem immár a keresztre feszített Jézusban. Benne láthatom meg, mert ő vitte fel oda a bűneimet, így mondja a bűneimet, ő vitte fel a fára. Mindaz, amit elkövettem Istenen, az egész ellene irányuló mentalitásomból fakadon, ott van Jézusban. Jézus testében, ezt hangsúlyozza Péter apostol, hogy Jézus maga vitte fel testében a fára. És, hogy így mondjam, a kereszten meghaló Jézus az én bűneim foglalata, így is lehetne mondani. Sőt, nem csak az enyém, hanem az enyém is, meg a tied is, meg mindannyiunké. Mindazoké, akiket az Atya nekiadott. Sőt, még itt tovább mélyülnek a gondolataink, testvérek, mert olvassuk Pál apostolnak a szavait, ő a II. Korintusi levél 5. részének a 21. versébe azt mondja, hogy az Isten bűnné tette Krisztust. Bűnné tette Krisztust. Megint csak a Szentlélek tárja fel előttünk, hogy nem csak arról van szó, hogy a bűneinket, amiket azt a milliónyi bűnt, amit Jézus fölvitte a testébe a fára, hanem még a romlott szívünket is ő vitte föl a fára. A velünk született bűnösségünket, a gonoszságunkat is, a lelkünk egész romlottságát ő benne szemlélhetjük a keresztfán. Nem csak a bűneimet látom Jézusban, hanem a bűnömet is Jézusban látom. Ezért is mondta Luther, hogy megint idézem, hogy ő az én bűnöm. Mondjad neki, mondja Luther. Imádságban mondjad Jézusnak, te én bűnöm ott a kereszten. Én bűnöm, nem csak a bűneim, a bűnöm is, a romlottságom is. Benne tükröződik, testvérek, a kereszten lévő Jézusba az embernek a vele született, a velem született istentelensége, és benne látható meg az embernek, nekem a bűneim sokasága is. Ha valami elcsúfította Jézus, testvérek, ugye azt mondja Ézsaiás, hogy néztünk rá, de nem volt kívánatos, akkor nem az ütések, meg a nem tudom, mi csúfította el Jézust igazán, meg az ostorcsapások, meg a szögek, az is elcsúfította, de amit igazán elcsúfította, az a bűneim és a bűnöm. Amihez neki egyébként az ég egy világon semmi köze nincs. Nem volt, nem is lesz soha. Ő ezeket magára vette, fölvállalta, és fölvitte oda a fára. Ott arra a fára, nem ide hozza az úrasztalára, amikor itt visszaemlékezünk az ő áldozatára. Itt nem. Ott, amire az a szent jegyek mutatnak. Ott, egyszer a történelemben, ott vitte föl a fára. És megértjük, testvérek, ha Jézusnak ezt a keresztfáját nézzük, és arra emlékezünk vissza, hogy a bűneink azok bizony nem játékok, nem ilyen játszik könnyed dolgok, nem is vicces dolgok, nem is könnyen feledhető ügyletek, vagy nem is ilyen virtuális dolgok, virtuális, ilyen megfoghatatlan valami, nem is felejtődtek el, hanem az Isten Jézusban, mint egy megragadhatóvá, kézzelfoghatóvá tette a bűneimet és a bűnömet. Ott van. A törvény kimutatja a bűnösségünket, sőt a Jézus által magyarázott törvény még inkább. De a kereszten lévő Jézus ugyanúgy kimutatja, feltárja a bűneink valóságát és bűnösségünk valódi dimenzióit. De ezt, testvérek, ismétlem, a Szentlélek nélkül képtelenek vagyunk felfogni. Bármilyen próbálhatom én itt bármilyen jól elmagyarázni, vagy pontosan tőlem telhetően elmagyarázni, nem tudom elmagyarázni. Csak a Szentlélek tudja nekünk ezt belül elmagyarázni. És ha ő kezdi elmagyarázni, testvérek, akkor ott nem marad szemszárazon, hogy így mondjam. És ott nem marad szív érzéketlen. A Szentlélek, testvérek, negyedszer Jézusban láttatja a bűneink büntetését. Mert nem csak, hogy ott a bűneink és a bűnünk Jézuson, hanem ott van benne a bűneink büntetése is, vagy ott van rajta a bűneink büntetése, ahogy az Ézsaiás mondja. Bűneink büntetése van ő rajta. Bűneink büntetése van ő rajta. Olvassuk Péter apostolnál, hogy ő az engesztelő áldozat, ami bűneinkért. Tehát Isten, hogy így mondjam, őt büntette meg. Ez már megint olyan dolog, amit tudunk, meg így kívülről el tudjuk ezeket már mondani, de bele kell megint gondolni, hogy Jézus nem csak a velünk született romlottságot, nem csak a bűneinket, hanem az azok miatt nekünk járó igazságos isteni ítéletet is a bűnzsoldja a halál magára vette, vagy a törvény átkavar rajtunk, az átkot is magára vette, a halált is magára vette, a bűneink igazságos ítéletét. Tehát ő rá sújtott le az én bűneimért az igazság osztónak, az igazságosan ítélőnek a pallosa, hogy így mondjam. Őt. Nem a maga romlottsága és bűnei miatt, mert ő tökéletes volt. Láttuk az előbb, hogy milyen tökéletes volt. Hanem az enyémeim miatt. Az én bűnöm és az én bűneim miatt. Ezt csak szajkózhatom, testvérek. Szajkózhatom. Van, aki szajkózza, elmondja ezerszer, mégse érti az egészet. És még mindig nem tört össze se a büszkesége, se a lelke, se semmilyen nem tört össze, de ő elmondja, hogy Jézus az én bűneimért halt meg. De semmi nem történik ezután az ember, szívébe se, meg az életébe se. Ha nem munkálkodik a Szentlélek, testvérek, bennünk, akkor egyszerűen ez csak egy ilyen megtanult ilyen formula lesz. De ha munkálkodik, akkor aztán az ember, mondtam az előbb, hogy lesüllyed, vagy összetörik, vagy sír, vagy nem tudom, mit csinál, de az ember egy olyan lelki krízisbe kerülhet emiatt, amit addig soha az életben nem tapasztalt meg, hogyha a Szentlélek munkálkodik benne. Nem tudok, testvérek, és nem tudunk a kereszten szenvedő és meghaló Jézusra másképp gondolni, mint úgy, hogy ő ott megfizetett mindenért, aki én vagyok, és amit én követtem el. Nem tudok máshogy gondolni rá, ha a Szentlélek dolgozik bennem. Amit a Teremtőm, amit a gondviselőm ellen elkövettem, azt az ártatlan Jézus vette magára, és akkor énekeljük azt, hogy amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. De ezt nem tudom már akkor olyan megindulás nélkül elénekelni. Emlékszem, amikor bennem ez úgy először úgy megvilágosodott, én sírtam, amikor ezt az éneket énekeltem. Biatorbágyon voltam egyébként csendes héten. Tehát ez beleremegett a szél, nem tudom ezt megmagyarázni. Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. Ott van az a tökéletes valaki, aki bűnélet és a bűneimet ott, és akkor rásújtott le az Isten ítélete is. Testileg, lelkileg Jézus átokká lett, bűnélet elkárhozott gyakorlatilag helyettem, hogy engem megmentsen. Ezt én nem tudtam, és azt hiszem, testvérek, hogy nem tud, akiben a Szentlélek dolgozik, az nem tudja ezt ridegen, részvétlenül, megindulás nélkül olyan jó betanult, őt hívjákként így kirázni a csuklójából ezt a mondatot. Ha azt mondtam tegnap, hogy bűneink, Isten előtti bűnösségét ugye a Szentlélek érteti meg velünk, azáltal, hogy megmutatja nekünk Istent a maga szentségébe, és érzékeltető, hogy a bűneinkkel vele szembe vétkeztünk. Vagy azáltal is ránk tudja terhelni, hogy megmutatja a poklot tulajdonképpen, hogy erre vagy rászolgálva, a bűneid. Te félváró veszed azt, ami a poklot hozza el neked, és biztosítja neked? És akkor most ezt tegyünk hozzá azt is, hogy ránézünk a keresztre, és látjuk az Úr Jézust. Vajon olyan semmi dolog az, amiért Jézus ott szenvedett? És így szenvedett, és ezeket élte át? Az semmi? A bűn az semmi? Vagy végtelenül komoly dolog, és komor dolog? Nem vehetem félváról ezt az egész ügyet, a bűnkérdést. Tovább lépek, mert a Szentlélek az Úr Jézusban megláttatja velünk a bűnbocsánat forrását is. És itt megint egy picit közelebb megyünk a vigasztaláshoz már, mert akire a Szentlélek ráterhelte azt, hogy nézd Jézusra, és lássad benne a bűnödet, a bűneidet és a bűneidnek a büntetését is. az az ember egyszerűen tényleg oda jut, hogy kétségbe esve, többé-kevésbé kétségbe esve, vagy remegve fogja megkérdezni, hogy van-e egyáltalán számára valami bűnbocsánat. Van-e a számomra még bocsánat? Illetve, hogyha van, ha nincs, akkor áldás békesség. Akkor mehetünk valahova. De ha van, akkor hogyan részesülhetek benne? Ha van, akkor hogyan részesülhetek benne? És megint csak a Szentléleknek a munkája, testvérek, hogy a bűnös egyszer csak kezdi fölfogni világosan, és úgy, mint azelőtt soha, hogy Jézus kereszthalála az, amiért nekem megbocsátott az Isten minden bűnt. Amiért azt mondja nekem, hogy eltöröltem a te álnokságodat, mint felleget. Vagy azt mondja, hogy bűneidet a tenger mélyére vetettem, vagy megbocsátattak néked a te bűneid. Tele van a Biblia ezekkel a drága ígéretekkel. Ugye? De ezeket csak azért mondja, mert Jézus azt tette, amit tett a kereszten. Egyszerűen a tökéletes feledés fájtlát borítja Isten a bűneimre, örökre, és az ember, testvérek, a Szentlélek által tudja ezt valahogy megragadni, megérteni, valahogy úgy, mint azelőtt soha, nem csak mint valami teológiai igazságot, hanem most így mondom, mint egzisztenciális igazságot, mint az életét megragadó és átformáló igazságot, hogy Jézus áldozatáért nekem minden megbocsátott az Isten, amit ellene elkövettem. Szavak, tettek, rezdülések. Mindent. Minden megbocsátott. Mert Jézus felvitte minden bűnöm a keresztre, és a romlottságomat is felvitte, és ezek büntetését is elvette rólam. Ő a bűnbocsánat forrása. Ő az én bűneim bocsánatának a forrása. Kikristályosodik előttem, testvérek, akkor, ha ezt igazán megértem a lélek által, hogy nekem nem kell semmit tenni a bűnbocsánatért. Semmit. Nem is tehetek. Mert nincs mit produkáljak Istennek. Nincs olyan szívem, hogy bármit produkálsak, akár egyetlen egy jó rezdülést az ezermillió bűn kiegyensúlyozására. De még ennyit se tudok, de nem is kell. Kezdem megérteni, hogy nem kell magamat kicsit se megváltani, nem hogy egészen, kicsit se. Mert Jézus 100%-ba elvégezte a munkát, és megváltott engem. Nem kell igazságot szerezni, nem kell bűnbocsánatot szerezni, mert ő mindent megtett, értem. Ő szerezte meg. Egyszerűen, testvérek, így tudom kimondani, aztán Pál apostolról, hogy nekem nincs igazságom a törvény alapján, hanem van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hit által. Mondjuk így, a Jézus vére alapján, mert ő érte, eltörölte hamisságomat. És megigazított engem, és úgymond a maga számára ezzel elfogadhatóvá tett. Mégpedig nem 2 óra hosszára, meg nem 100 évre, hanem örökre. Örökre elfogadhatóvá tett. Mert Jézus ezt érdemelte ki nekem. Még 2 pontot írtam föl, mert a Szentlélek nem csak ezt efelől biztosít be bennünket, testvérek, hogy Jézus elég a megváltásunkra, ő tényleg megváltott bennünket a bűneinktől, de a bűntől is, meg a büntetéstől is, hanem 6-szor Jézusban láthatja meg a Szentlélek velünk a bűn uralma aluli szabadítónkat is, de ezt majd holnap fogom egy kicsit részletesebben mondani, viszont már itt is utalok rá. Mert arról beszéltünk ugye korábban itt, hogy a szívünk megromlott, onnan törnek elő ezek a különböző vétkek. Jézus felvitte a vétkeket a testébe a fára, de a szívünk romlottságát is felvitte? Azt is fölvitte. A bűnünket is, hogy így mondjam, azt is fölvitte a fára. De nem vette el tőlünk. Azt nem vette el tőlünk, testvérek. Amíg itt élünk a földön, és már hiszünk Jézusban, mint megváltónkban, még mindig hordozzuk magunkban ezt a romlottságnak a szívét, hogy így mondjam, vagy a gombát az edény alábjainkban. Még mindig hordozzuk. De szabadok vagyunk a kényszerítő erejétől. Erre fogok holnap még kitérni, mert ez rendkívül fontos, hogy Jézus a kereszten megváltott a bűn uralmától, a romlottságunk kényszerítő erejétől is, és lehetővé tette, hogy szabadok legyünk, teljesen szabadok legyünk, és mondhassuk azt ezeknek a belülről feltörő, a személyiségünk legmélyéből feltörő gonosz indulatoknak, kívánságunknak, meg vágyaknak, mondhatjuk, hogy nem. És mondhatjuk neki azt, hogy legyen úgy, hogy te akarod. Legyen meg a te akaratod. És valahogy fölszabadulunk ennek a korábban egyébként bennünket minden gonoszságra rávívő belső bűnös kényszertől. Felszabadulunk alóla. Ez testvérek, ez is a léleknek a munkája, ezt valahogy kezdjük kapizsgálni, hogy a kereszten Jézus nem csak a bűneink terhétől, nem csak a bűneink büntetésétől, hanem a bűn hatalmából is megszabadított. A római levélbe fejtegeti ugye ezt Pál apostol még mélyebben. Majd beszélünk róla. Milyen csodálatos testvérek, ha a Szentlélek dolgozik bennünk, és kezdjük megérteni, hogy Jézus áldozatának milyen mérhetetlen jelentősége van. Mérhetetlen jelentősége van a számunkra. És az utolsó pont, hogy a Szentlélek mindezeket testvérek nem csak, hogy megérteti velünk, megvilágítja előttünk, hanem elhiteti velünk. A Szentlélek eljuttat bennünket ebbe a Jézusba vetett hitre. Elkezdünk hinni benne, hogyha csak odáig vezetne a Szentlélek, hogy na, látod? Első pont, második pont, harmadik pont, ötödik pont, hatodik pont. Na, érted már? Hát értem. Na jó, akkor menjünk haza. Ha itt befejezni a Szentlélek a munkáját, ugyanúgyan bűnös, romlott, kárhozatra méltó emberként folytatnánk az életutunkat. De a Szentlélek nem ezért kezdi el bennünk ezt a munkát, hogy egyszer csak úgy magunkra hagyjon bennünket, hanem addig nem nyugszik, testvérek, amíg mi el nem hisszük ezeket a dolgokat, és meg nem ragadjuk Krisztusban a megváltónkat. Rá nem bízzuk magunkat. Amíg el nem végzi, testvérek, bennünk, hogy már látom én látom Krisztust, a törvényt, látom, hogy milyen vagyok, mi. Látom, hogy mit vitt fel a fára, látom azt is, hogy mit szenvedett, de most már hiszem is, hogy ezt mindezt én értem is tette. Miattam is tette, de én értem is tette. Valahogy hiszem a Jézust. Így is mondhatom, hiszem az evangéliumot. De hiszem Jézust. Egyszerűen imádságot fogok akkor mondani, ha valóban hiszek, a hitemnek az imádság mindig a lecsapódása. Hiszem, és ezért imádkozom, és az imádságba beismerem a bűneimet, elismerem a szívem romlottságát, bánkódom ezek miatt, megutálom ezeket a dolgokat, megutálom, elmondom ezeket, kiáltok bűnbocsánatért, és megköszönöm azt, megragadom a Krisztust, mindegy, hogy fogalmazom, meg nem akarok ilyen mechanisztikus, ilyen teendőket elétek írni, meg mondani valókat a szátokba adni, mert a Szentlélek elvégzi ezeket a dolgokat, hogy az ember oda roskadjon, azt mondjon valamit, a Krisztusnak megköszönje azt, amit érte cselekedett, és ezzel megmentette őt az örök életre és az üdvösségre, kiúszta a kárhozatból. Hát ez a személyes hit, hogy oda tegyük magunkat, testvérek, az Úr Jézusnak a tenyerére, egyszer és mindenkorra, hogy ő legyen a megváltónk, és ő legyen az életünk ura is, na ezt célozza a Szentléleknek a munkája. Ezt célozza. És addig, testvérek, annyira jó, hogy nem fejezi be a munkáját, amíg ezt el nem éri. Ez a reménységem, hogy tapasztalatom is, mert bennem se fejezte be. Meg látom a feleségemet, meg látom a gyerekeimet, elkezdte a munkát, meg látok sok mindenkit, hála az Úrnak, akiben Isten elkezdte, az Isten lelke elkezdte, és aztán tovább vitte, és vitte, és vitte, és vitte, és mindenkire ezzel a reménységgel tudok nézni, hogy az Isten lelke, amit elkezdett, az befejezi, nem végez fél munkákat. És aki még ma nincs, nem tart itt, az majd hónap itt tart, vagy hónap után, de előbb-utóbb itt tart, mert a lélek nem nyugszik addig, amíg meg nem érteti velünk a legfontosabb dolgokat, amíg meg nem világosít, meg nem szomorít bennünket, föl nem kavar bennünket, aztán a földre nem ver bennünket, és meg nem vigasztal. Addig csinálja ezt, amíg újjánnan nem születünk élő reménységre. És az Úr Jézusé leszünk. Hát áldott legyen a Szentlélek a munkájáért, testvérek, mert enélkül semmi értelme nem lenne, hogy itt ülünk, vagy adakozunk, vagy szolgálunk, vagy semminek nem volna értelme. De így meg mindennek van értelme. és boldogok lehetünk, és dicsőíthetjük az Isten lelkét, hogy végzi bennünk a maga munkáját. Nos, ma idáig szerettem volna eljutni, a Szentlélek és a bűn témáját taglalva, azt elétek tárni, hogy ő nem csak, hogy így mondjam, a törvénnyel szembesít minket, hanem a Jézusban fölragyogó törvénnyel szembesít minket. Valahogy addig nem nyugszik, míg el nem terelgeti a gondolatainkat Jézusig. Hogy így mondjam, az Istentől Jézusig. Mert sok embernek így van, hogy Isten, igen, Isten, így Isten, úgy Isten, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. A Szentlélek az, aki, na tudjál csak vele mit kezdeni. Tudjál csak vele mit, megdicsőíti előttünk Jézust. És nem jutszik addig, amíg azt nem mondjuk, hogy Krisztusom, köszönöm, vagy fogadj el engem, és köszönöm, hogy elfogadtál, és itt van a szívem, itt van az életem, kezdj velem, amit akarsz, mert megvettél engem, és a tied vagyok, örökre a tied. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy elénk ragyogsz a Szentírásból, és köszönjük, hogy ebben a lélek munkáját csodálhatjuk. Nem valami emberi szónoki teljesítmény ez, és nem a mi elménknek a nagyszerű teljesítménye, hanem a te lelkednek a teljesítménye, aki akár az ige hirdetés, akár az értelmünk segítségével is, de oda teszi elénk a Krisztust, és megdicsőít téged előttünk, áldott megváltunk és áldott Urunk. Köszönjük néked, hogy benned szemlélhetjük az igazi törvényértelmezést. Te tanítasz meg arra, hogy kell a törvényt értelmezni, és ha úgy értelmezzük, akkor rögtön összetörik a büszkeségünk, és ott állunk önmagunk előtt megszégyenülve, meg előtted is megszégyenülve. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te lelkeddel éred el, hogy meglássuk a te szentségedet, és mint egy a te tökéletességet tükrébe szemléljük, aztán a magunk gonoszságát, romlottságát is. És még jobban összetörjünk, és összetörjünk még inkább, amikor meglátjuk a bűneinket és a bűnünket ott a kereszten, fölszögezve, te benned, Jézusunk. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki a bűneink büntetését is lelked által érzékelteted velünk, hogy ott van a kereszten. Ott van az átkunk, ott van a halálunk, minden ott van, amit nekünk kéne elszenvedni. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy lelked által dolgozol bennünk, hogy ezeket a dolgokat fölfogjuk és megértsük, hogy te szabadságot szereztél nekünk, és bűnbocsánatot, igazi bűnbocsánatot és igazi szabadságot bűneink terhére, bűneink sokaságára, a nyomorúságunktól, bűnbocsánatot és szabadságot. Köszönjük néked, Jézus, hogy élsz, és köszönjük, hogy a te lelkeddel dolgozol bennünk, hogy higgyünk te benned, átadjuk magunkat neked, és köszönjük, ha már ez megtörténhetett, és köszönjük, hogy most újra megtörténhet. Kiálthatunk hozzád szívünkbe is. Neked adhatjuk a dicsőséget, neked adhatjuk a szívünket, neked adhatjuk életünket. Kérünk, hogy fogadj el bennünket, áldott megváltó Úrunk. Köszönjük, hogy együtt lehettünk ma este is. Kérünk, hogy segíts az este csöndjében is elgondolkozni és válaszolni a te tanításaidra. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat a holnapi napra is. Kérünk, hogy hordozzál minket, készítsd el a holnap esti alkalmat is, és áld meg a te igédet köztünk is. Áld meg az ünnepünket, úrvacsorai közösségünket. Vondd a mi szívünket magadhoz egészen. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.
Kedves testvérek, holnap este is 18 órakor lesz az úrvacsorai előkészítő alkalmunk, szeretettel hívunk és várunk benneteket. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a megkezdett 213. énekünk 14., 15. és 16. versét. 14. vers így kezdődik: Azért néked könyörgünk, felséges Úristen, ne állj bosszút szertelen mi gonosz bűnünkön. Thank you.